Köszönjük neked a mai napot is, Urunk, hogy velünk voltál. Köszönjük, hogy a te hű kezed vezérel, mióta megszólítottál a szennyből, sárból, iszabból, hogy kiemelj. Köszönjük, hogy biztosan építhetünk rád, akármilyen zűrzavar is venne körül minket. Köszönjük, hogy a mai napon is ezt tapasztalhattuk, és kérünk, hogy segíts most az igéd mellé letelepedni és figyelni rád lélekben. Jézus Krisztusért, ami megváltunkért, kérünk szent lelked által, légy velünk. Amen.
Amen.
Na hát, hirtelen ért engem ez a dolog, mert ugye cseréltünk a Márkkal, mert múltkor úgy volt, hogy én tartottam a online bibliaórát, és nem ment együtt a két online, ezért mindig ledobott a gép. Hát az héttől van, de ez még vígan tartott, ugye hétkor, és valahogy engem mindig ledobott a gép. És úgy nehéz volt, lett volna tartani, úgyhogy mondtam, akkor inkább Márk tartsa, mert ő saját mobiliáról, vagy otthonról, gépről csinálja. Úgyhogy ezért cseréltünk, és akkor elgondolkoztam, hogy ma reggel jobb volt a útmutatóba. Most azt olvassuk sorra, hogy akkor most olvastam egy jobbos könyvet, elkezdtem olvasni igehirdetés gyűjteményt, ami Szabó István püspök úrnak a munkája, és az úgy megindította a gondolataimat, és azt gyorsan akkor elhoztam. És akkor hát a Jakab levele 5. fejezetéből olvasunk két verset, amelyik így összefoglalja ezt. Jakab 5, 10 és 11. Például vegyétek, testvéreim, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak. Íme boldognak mondjuk a tűrni tudókat, Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. Tehát, hogy Jób könyve azzal kezdődik, és a tegnapi meg a mai ige az útmutatóból ez volt, hogy példának van állítva, hát maga Isten állítja példának a sátán elé Jóbot, hogy ő mennyire fedhetetlen. És akkor ezt nézzük meg a Jób könyvéből, ami hát nem egy könnyű olvasmány. Talán olvastuk már többen, és akadtunk meg többen benne, és hát néhány gondolat. Először is, hát úgy három kérdés, amelyik felvetődik a Jób könyve olvasásánál. Három elég nehéz kérdés, így bevezetésképpen. Az első kérdés, hogy... ja igen, hogy nyilván láttunk már mi is ilyen embereket, akik szenvednek. Jaj, köszönöm szépen. Nem tudtam, miért ez a mozgás.
Menteset vagy?
Mindegy, teljesen, köszönöm. Jó, jó ez.
Nem
lennék a szívünkre, hogy köszönöm. Ez igazán kedves. Na szóval, hogy talán mindannyian találkoztunk már ilyen emberekkel, akiknél úgy mi sem tudunk más, mint hogy megdöbbenni és csendben lenni. Nekem úgy hirtelen egy valaki jut eszembe, aki azt mondja rá az egész családom, hogy hát milyen okos, milyen fiatal, milyen kedves. És akkor ő gyerekkorától úgy gondolta, vagyis amióta megtért, úgy gondolta, hogy készíti magát, hogy valakinek a társa legyen. És aztán egyszer csak, nem tudom hány évi házasság után férje megcsalta, ott hagyta. És akkor ott maradt, mondjuk a 40-en túl. Hát, vannak ilyen helyzetek, amiben azt kérdezi az ember, hogy hát hogy van ez? Tehát jó, láttunk jobbokat magunk körül is, és csak azért mondom, hogy van ilyen. Első kérdés, ugye, ami rögtön felmerül, hogy Isten miért teszi ezt egy fethetetlen emberre, akiről ő maga mondja, hogy fethetetlen. Hát nem? Ez egy olyan kérdés, ami ott van a gondolatunkban mindenképp, ha a nyelvünkön lehet, hogy nem merjük rá talán tiszteletből föltenni. Hát az az igazság, hogy ezt egyedül Jób tehette volna föl jogosan ezt a kérdést, hogy tehet az Isten egy szerinte is fethetetlen emberrel ilyet, de ő benne éppen azért, mert fethetetlen volt az Isten előtt, föl sem merült. Ezt a kérdést az egész könyvben nem teszi föl. Ez az érdekes. De hát ugye bennünk csak fölmerül, mert mi nem vagyunk olyan fethetetlenek nyilván, mint Jób. De nekem csak egy ilyen jutott eszembe, hogy ez a jelenet úgy szól, hogy a sátán körös-körül járta a földet, és hát hogy ő ilyen, hogy hordja, viszi a híreket, befolyásolja az embereket, ezt tudjuk. És az az igazság, hogy a sátán ma is azt híresztelni, hogy igen, érdekből hívő mindenki, ha nem lennének ezek a történetek. Szóval Isten nem véletlenül rendezi ezt le így, hogy igen, azt mondod, hogy érdekből, na akkor tégy próbát. Ezt értünk, mert a sátán bárkit elhitetne ezzel, ha nem lennének jobbok, akiket szenvedés ér, és nem látszódna, hogy kitartanak benne, akkor nyugodtan mondhatná a sátán, bedőlnénk neki, nem tudnánk ellenérveket mondani. Igen, hát persze a hívőknek minden jó, minden szép, és hát érdekből nyilván hívő mindenki. Tehát nyilván megvan ennek az oka, és nem véletlen, hogy Jób ezt, mint aki istenfélő és igaz, fethetetlen ember, nem teszi fel ezt a kérdést. Ami pedig azért elég melbevágó kérdés egyébként a könyv olvasásakor. Második kérdés, hogy viszont Jób a fethetetlen ember hogyan beszélhet így az Istennel? Ahogyan beszél. Ezt a kérdést nem teszi föl egyszer se, amit én mondtam, hogy tehet ilyet az Isten egy fethetetlen emberrel, de azért elég sok kérdést föltesz. Hogy így mond ilyet, hogy legalább a nyálamat enged lenyelnem, meg ilyeneket mond Istennek, meg hogy miért üldözöl engem. Ehhez meg annyit, hogy Jobbnak ez az elején nem véletlenül eszébe nem jutott. Bármilyen olyan gondolat az Isten ellen, ami tiszteletlen lenne. amíg csak történtek vele a dolgok, el tudta fogadni. Nagyon nagy dolog volt. És mikor kezdett el minden ilyenféléket mondani? Miután a barátai elkezdték idézőjelbe vigasztalni. Na akkor arról, amit a barátai mondtak neki, eszébe jutott minden ilyen rossz gondolat, tehát úgy lehet mondani, hogy a barátai a kísértő sátánnak a nagyon jó eszközei voltak, hogy Jóbot megzavarják. Mert hát mi emberek tudunk így első látásra, történt valami, akkor elmondani a véleményünket, hogy ez mi, és hogyan, és mi történt, és miért van, és nem veszük észre, hogy ez mennyire a sátán kezében eszköz, és nem segítség. És egy harmadik kérdés, hogy Isten miért hallgat ennyit? Ezt már tréfásan olvastam egy ilyen jobbot magyarázó könyvbe, hogy nagyon hosszú ez a könyv. És nagyon sokat beszélnek benne ezek a barátok, az emberek, meg Jób is válaszol mindegyikre. És nagyon-nagyon hosszadalmas ez a könyv, és Isten végig hallgat, csak a végén szólal meg. És hogy ez nagyon nehéz dolog ez így. Hát miért hallgat Isten? Hát ennyit. Hát így derül ki, hogy kiben mi lakik. Hallgat, és Jóbból kijön az, hogy elfogadja, az, hogy hisz még a megváltóban is, aki él és föltámasztja, és hát a barátokból is kijön, ami kijön. Az a vádaskodás, meg sok minden. Hát Isten sokszor azért hallgat, hogy kiderüljön, hogy mi lakik bennünk. Egy kicsit sokáig úgy gondoljuk, de hát szükségünk van erre, mert magunk sem szembesülünk sokszor azzal, hogy mi is lakik bennünk. No, hát ez három kérdés, ami így csak kapásból felvetődik a Jób könyve olvasásakor. És akkor most térjünk rá, amire arról az ige beszél, hogy miért is példa Jób. Vegyétek például a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak, íme boldognak mondjuk a tűrni tudókat, Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. Hát, hogy példa a szenvedése és a béketűrése. Miért? Itt is hadd mondjak három dolgot. Tehát, hogy jól szenvedett. Példa a tűrése, a szenvedése. A mai kor, hogy ezt én innen vettem, teljesen ebből a könyvből, de nagyon megragadott ez a gondolat is, hogy a mai korban annyi áldozat van. Most felfedeztük, hogy van, ez teljesen helyes. Tehát most a háborúra is úgy nézünk, és ez nagyon helyes, hogy mennyi áldozata van, szenvedő családok. És ezért nem állunk olyan nagyon egyik fél mellé sem, mert azt szeretnénk, hogy a háború az ne legyen, szűnjön meg. Hát ez azért, mert az áldozatok, a szenvedők erre megnyílt a figyelem. Nyilván összefügg ez azzal, hogy az ókorban, a bibliai időkben férfi szemmel nézték a világot, és ahogy előre haladunk az időbe, egyre jobban már női szemmel is lehet. Tehát nincs lenyomva, elnyomva a női szem, tehát ebben a világban, és a, hát a nőknek a szeme látja jobban ezt, a, ezt az oldalt, hogy az áldozatokat is szemmel tartsuk, csak hogy az áldozatnak lenni, az így kívülről jó, ha látjuk, és hogyha ha ezekre vigyázunk, és nem akarjuk, hogy áldozatok legyenek, de igazából belülről nézve nem jó és nem szabad áldozatnak éreznünk magunkat, vagy lennünk. Tehát Jobbnál ez volt a nagy, hogy ő egyáltalán nem áldozatnak érezte magát. Az, az volt, így kívülről tekintve, hogy hát csak egyszeribe az összes, az ugye nagyon gazdag volt, tehát az a mennyiség, amennyi állata volt, az egy nagyon, nagyon nagy mennyiség. Elhajtották az összes nyáját, meghalt az összes gyermeke, és betegség támadta meg, sőt a tetejébe még a feleség is ellene fordult szinte, nem jól támogatta őt. Hát áldozat volt, Jobb, de mégse érezte magát annak. Itt így mondja ez a igehirdetés, amit olvastam a Szabó István püspöktől, hogy megaláztatva is alázatos maradt. Tehát ha valaki áldozatnak tudja, áldozatnak érzi magát, az egy idő után nem marad alázatos, hanem ez az érzés valahogy így a tudatába így fölemeli őt, és úgy gondolja, hogy ő sok mindent megérdemel, vagy ő neki, ő vele különlegesen kell bánni, mert ő áldozat. És hogy Jobban ez nem volt meg. Tehát megaláztatva is alázatos maradt, nem érezte magát áldozatnak. Így magyarázza itt a ígérdet, és hogy az áldozatnak is vannak előbb-utóbb áldozatai. Tehát, hogy ezek a faramuci helyzetek, amik vannak ma, hogy például egy amerikai városban a, az a szegény, mit tudom én, akár hajléktalan, vagy, vagy rakodómunkás, vagy ki tudja mi, az is szégyellje magát, mert hogy ő fehér, és ő, ő neki áldozatai voltak. Vagy az ellenkező irányból, hogy egy, akárha Magyarországon egy, egy cigány ember szorgalmas volt, jó esze volt, tanult, és oda kerül valahova pozícióba, akkor hát senki nem mossa le róla, hogy, hogy azért, mert ő cigány, és ő vele így bántak, mint áldozattal, hogy kiemeljék, holott, holott nem azért került oda. Tehát értjük, hogy, hogy ez, ez teljesen elferdíti a gondolkodást, hogyha ha ezt erőltetjük, hogy magunkat áldozatnak lássuk. És Jobban ez nem volt meg. A másik dolog, amit láthatunk Jobban, mint példa, hogy ehhez ugye a 29. fejezetet hozza itt az igehirdetés, hogy lássuk, a, hogy hogyan vallott Jobb magáról részletesebben, hogy ő hogy gondolkozott, hogyan élt. Ezt felolvasnám, 29. fejezetből egy szakasz. Mert megmentettem a kiáltozó szegényt és az árvát, akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt rám, az özvegynek szívét megörvendeztettem. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem, palást és üveggyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába, a szűkölködőnek én atyuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytan vetettem. Az álnoknak zápfogait kitördöstem, fogai közül a prédát kiütöttem. Azt gondoltam, azért fészkemmel veszek el, és mint a homok megsokosodnak napjaim. Gyökerem a víznek nyitva lesz, és ágamon hál meg a harmat. Dicsőségem megújul velem, és kézivem erősebbé lesz kezemben. Hallgattak és figyeltek rám, és elnémultak az én tanácsomra. Az én szavaim után nem szóltak többet, s harmadként hult rájuk beszédem. Hát itt jó val arról, hogy milyen volt az ő előző élete. Hát kifejti ezt, hogy fethetetlen és istenfélő ember volt, és ebben nagyon nagy dolog az, hogy ő ugye gazdag volt. Mekkora nyája volt, mekkora tiszteletnek örvendett, és nem volt fenhéjázó, nem volt pökhendi, így mondja a igehirdetés. Tehát az, hogy ő gazdag volt, nagy volt, az nem, tehát a szívét nem tette tönkre, hanem oda tudott figyelni a nyomorultakra. És áldás volt, mert alázatos volt Isten előtt. És amiben példa még jobb, ahogyan leírja ott az első fejezetben, hogy minden nap áldozatot mutatott be a fiaiért, gyermekeiért, mindegyikért, hogy hát, ha valami titkos bűnt elkövettek az Isten ellen. Hogy ebben mi a nagyszerű és mi a szép, ezt így mondja itt az igehirdetésben, hogy ezek a titkos bűnök, ezek mit váltanak ki belőlünk? Így mondja Jobb, hogy fölöltöttem az igazság palácsát, és az igazság is fölöltött engem itt palástot, hogy mi jobban szeretünk a bírói palásban tetszelegni, és inkább kikutatni a titkos bűnöket, szóvá tenni és bírálni, ami titkos, nem biztos, hogy jól látunk, de szeretjük. Ő pedig mit tett? Nem foglalkozott azzal, hogy fölfedje a titkos bűnöket. Nem kutatta, nem kereste, nem áldozatot mutatott be a gyermekeiért, hogy hát ha a szívükben nem voltak olyan egyenesek az Istenhez, mint ő. Szóval, hogy ez is nagyon, nagyon elgondolkodtató, hogy mi hogyan viszonyulunk másokhoz. Keressük-e a titkos bűnöket, keressük-e, hogy mit lehet kutatni, fölfedni a másikba. Ez egy ilyen szem, egy ilyen beállítottság, ami azt mutatja, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint jók. Olyan egyenesek és tiszták. És az legyen példa előttünk, ahogyan ő ezekért a elismerte, hogy lehetnek ilyenek, ilyen titkos bűnök, de ezt nem kutatta, hanem áldozatot mutatott be az Isten előtt ezekért. Ez mind a három valahogy olyan tulajdonság, amiben Jézus Krisztusnak a lényét lehet felfedezni, ami azt tükrözi Jobb, megaláztattan is, megaláztatva is alázatos maradt. Rögtön, ha elgondolkodunk, akkor Jézus Krisztusra ismerünk rá. Tehát végülis ő volt az egyetlen igaz, aki még Jobbnál is igazabb volt, és fedhetetlenebb, akiben aztán tényleg nem találhatott senki sem hibát, és ő megaláztatva is alázatos maradt. Szenvedvén nem fenyegetőzött, ugye így mondja Péter levele. És gazdag lévén, szegényé lett, értünk, odaállt a szenvedők a fogyatkozással élők, a szegények kitaszítottak mellé, ebben is rögtön ráismerhetünk Jézus Krisztusra, és abban is, hogy azzal sohasem foglalkozott, hogy kikutassa a bűnöket és elítélje, hanem azt mondja, én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne vétkezzél, és inkább áldozatot mutatott be. Érte? Hát saját magát áldozta föl ugye a bűnökért. Na, hát ezeket olvastam, mondom, nem az én nagy gondolataim ezek, de nagyon megragadtak ezek a gondolatok, és továbbadtam ezeket. Imádkozzunk, és azután majd tudunk beszélgetni. Örülünk, nekünk nagyon megdöbbentő és kellemetlen és borzalmas a szenvedéssel szembesülni, de azért azt láthatjuk, hogy szükségünk van rá, és nagyon sok áldása és haszna van a szenvedésnek, ha jól tudjuk fogadni. Könyörülj rajtunk, hogy hadd lehessünk mi mindnyájan belülről a te barátaid, akik ismernek téged és szeretnek, és akik el tudják fogadni ezeket az érthetetlen szenvedéseket is a te kezedből. Köszönjük, hogy te mindezt javunkra fordítod, és benned bízhatunk. Így visszük eléd a betegeinket, mindazokat, akik érthetetlenül nehéz helyzetben vannak. Te tudod őket megtartani ebben, és fölemelni. Amen. Igen, ének szokott ilyenkor lenni, vagy?